szia.
Gyere, itt foglaltunk neked egy helyet. A második kötetről, a második pocket kötetről fogunk beszélgetni, ami egy válogatás kötet. Igen. És azon kívül, hogy te vagy a nagykövet ennek a kötetnek, te is válogattad. Arról mesélsz egy kicsit, hogy miért döntöttél így, hogy igazából ez egy válogatás kötet lesz, és mekkora munka volt az, hogy egy nagyon jó barátod, Eszterházy Péter, és egy nagyon nagy írónk, egész életművéből kiválogasd ezt a pár részletet, amit mi olvashatunk.
Hát ez egy nagyon szubjektív dolog volt ez a válogatás. Úgy jött az ötlet, hogy amikor a Becsei fölkért erre a Grecsóval, nyilván azért nem tudták, hogy jó barátom Péter, akkor én azt javasoltam, hogy mivel minden címét lehet, tehát minden könyvét lehet Péternek, hál' Istennek, és az járt a fejemben, hogy a Péterrel szemben azért mindig volt a olvasók egy részében, egy félelem. Azt mondja, a nagy részében. Ugye Péter ugye el volt könyvelve egy úgynevezett a magas irodalomba tartozó írónak, aki rá tették a posztmodern jelzőt. Azért is tették rá, mert Magyarországon általában a művészet terén a leggyakrabban ugye egy kicsit később, egy spéte alakult ki. Most nem akarok ilyen közszegeket mondani, hogy a Mixát akkor kezdte el az életművét, amikor Baudelaire meghalt, vagy tehát hogy ilyen furcsa lemaradások is. Kánonban voltak a nyugat-európai irodalomhoz képest a magyar irodalom. Hát természetesen ez már a 80-as években nem vonatkozik így, vagy a 70-es években, amikor a Péter elkezdte a pályáját. De minden esetre valóban ő a magyar posztmodern legjelentősebb képviselője. Röviden úgy tudnék most összefoglalni, hogy érthető legyen, mi is ez, vagy mit értünk ez alatt. Tulajdonképpen a szöveg központúsága. Nem a történet a fontos. Valóban a Péter ezt többször nyilatkozta is, hogy nem érdekli a történet. Ez olyan, mint a zenében a dallam, a kortárs zenében szintén nem a dallam, hanem az anyag érdekes. A szöveg, a szavak, a mondatok, a szerkezetek, tulajdonképpen a szövegnek valamiféle szinte öntörvényű az írótól függően kezelése, és valóban, nagyon érdekes, de a Pétert azért, ha nem egy, de két-három mondatból biztos, hogy bárki, aki már olvasott Eszterházyt, vagy valami picik kis, van egy kis olvasottsága, az rögtön
felismerik.
Mert, igen, mert így írt, mert úgy rakta össze a szavakat és a mondatokat.
Egyébként az Anna is ilyen posztmodern szöveget írt, mert azt írta, hogy értve vasni. Ugye ez volt a tegnap leveleztünk, igen. És az volt a levelezésnek, hogy beszéljünk már arról ma, hogy hogyan lehet értve vasni.
Ami egy
Eszterházyis szövegfordulat, mert nem kell mindent kimondani, egy csomó dolgot belegondolunk, hát pont ettől érdekes a szöveg.
Rögtön oda teszik.
Abszolút, így van.
Arról mesélj nekem, hogy ő a mindennapokban, amikor ő nem dolgozott, nagyon pontos képünk van, hogy ő hogyan dolgozott, hogy el tudom képzelni az írásai alapján.
Elnézést, csak nem fejeztem.
Ja, bocsánat.
Amire elkezdtem tulajdonképpen, tehát hogy az volt a válogatásomnak, tehát azért is jutott eszembe, hogy csinálják a válogatást, hogy olyan, hogy az előítéletekkel szemben egy olyan válogatást szerettem volna összehozni, amiben kifejezetten olvasmányos és sztoris történetek vannak. És hát tulajdonképpen ez nagy rész sikerült. Egy hibát elkövettem, nem tudom, hogy a kontrollszerkesztő vagy meg a javaslatára, mert először azt gondoltam, hogy nem lineárisan, nem a az írások születésének sorrendjében fogom a szöveget beletenni a könyvbe, hanem kifejezetten kezd csinálónak a olvasmányosabb, olvasható történeteket rakom bele, és aztán így megyünk. aztán mégül is hajlottam én is erre a linearitásra, és a termelési regénnyel kezdődik, ami a legjobb példa arra tulajdonképpen, amiről mostanáig beszéltem, a legjobb példa. Ott aztán abszolút nem érdekes a történet. Az tulajdonképpen egy bizonyos kornak a szocializmus lancs, nem akarom mondani, milyen lancspisa korának, diktatúrájának a nyelvezete. És hát ugye a Péter ráadásul ezt saját tapasztalatból írta, mint ahogy nagyon sok minden, ami természetesen aztán tagad, mert ő azt mondja, hogy ez nem a családja, ami szerepel a könyvben, hogy ez nem a munkahelye, a volt munkahelye. Ez fikció, ez irodalom, művészet, regény. Lehet, hogy hasonlít, de nem az. Minden esetre neki volt egy munkahelye, ugye matematika szakon végzett az egyetemen, és elment egy ilyen hivatalba dolgozni, munkahelyre, ahol egy több éves tapasztalat után elkezdte írni a termelési regényt, és szóval valahogy az az érzés, hogy nem ezzel kellett volna kezdeni, attól függetlenül, hogy állati szellemes, és borzalmas sokat szórakozom rajta, csak ahhoz, hogy a Péter írásai behúzzák azokat is, akiknek csak fenntartási, az előbb félelmeik vannak, hogy hülyeszte nem tudom érteni, ez olyan bonyolult, ez olyan nagyon ravasz, magas irodalom, és azokat lehet, hogy ez nem fogja meggyőzni, de akkor azt javaslom nekik, hogy lapozzanak egy ilyen kettővel odébb, és már abban a pillanatban el fognak veszni.
Mondd el, hogyha kedvcsinálóval kezdted volna, ami a legkönnyebben és a legjobban beszippantja az embert, az olvasat, akkor melyikkel kezdted volna? Te mit javasolsz, hát egy kezdő eszterhez javasolsz?
Vannak rövid írások, egészen rövidek, például azt mondom, hogy Halacska csodálatos életéből. Tulajdonképpen ez, hát most nagyon összevonná a szemöldökét, azt mondanám, hogy a gyerekeiről ír, de hát effektív Zsófi szerepel meg, tehát a netnevén szerepelnek, és ezek állati, helyes és szellemes történetek, és tulajdonképpen pici kis harcolatok, hogy úgy mondjam, novellácskák, amikben rengeteg szeretet van, rengeteg és rengeteg mélység. Tehát, hogy nagyon mély írások, nem tudom, a Zsófi lánya elmeséli az álmát, vagy elmagyarázza neki, hogy kell játszani az öccsével. Mert a Zsófi
igen.
Lemegy, mint a öcski jön sírva a papától, aki nem szereti a zavarját, miket a dolgok. Egyébként a gyerekeknek hát nyilván az egész életük ebben tehet, hogy ne zavard a papától. Ekkora életművet nem lehet csak összehozni, ehhez minden áldottan nagyon sokat kezdődik. És bárhol, tehát a Petőfi bárhol volt, az én vidéki házamban volt vendégségben, elfoglalta a szobát, egy olyan szobát kapott, ahol volt íróasztal, mindjárt elrendezte a dolgait, leült és otthon érezte magát, attól függően semmi nem érdekel.
Igen, 15 vagy talán több éve is volt egy ilyen irodalomelméleti konferencia Békés Csabán tanároknak szólt, és mindig hívtunk kortárs szerzőket, és akkor ennek a végén az ottani szervezők meghívtak minket egy vacsora, és akkor elmentünk valakinek a családi házába, és ott 10-12-en leültünk, és ilyen kukorica ünnep volt, kukorica gölödin, milyen gombolcok lecsenek kukoricából, és valaki egy olyan szó alakot használt, ami nem volt a Péter fejében, és akkor
azt elveszett.
Rögtön fejt, és akkor így figyelte, hogy most akkor kell-e abba hagyma, vagy nálatok a ti vidéketeken, tesztek-e bele a hagymát, vagy nem, és akkor felülte, eltette, és akkor és ez a fajta akkurátus, ilyen jegyzetelő, vagy cédulázó, attitud, ez ott van a szövegekben.
Igen, folyamatosan, hát attól, akárhol jártam
igen, attól ismerjük fel, és találunk rá egy szövegben bizonyos fordulatokra, nem tudom, Pepin bácsi felkiáltására, mert olvastuk egy másik szövegben, hogy pont a Krábálnál, de az mindegy, hogy de az eljárás ugyanez, kivettem egy részletet a szövegből, és akkor azt utána fel tudom idézni, jó érzéssel tölt, hogy megfejtettem egy rejtvényt.
Hát sőt, írtam is az előszóban, a kiskönyvnek az előszavában, hogy nagyon veszélyes volt neki személyes történeteket is elmesélni.
Felhasználni.
Családi történeteket, a szüleimkkel való megesett történetet, mert rögtön egy, egy-két én ma viszont láttam a könyvbe, ő ez, erről engem nem értesített. Szóval értesített, neked megtetszett, ő ezt fölírta magának. É, nem is azt, hogy megjegyezte, fölírta.
Szóval, igen, ezt akartam
ezzel megjelent a könyvben, vagy amiket együtt éltünk meg, azok is. Tehát nyilván nem a mi nevünkön, hanem valami
fikciós. De hát mondjuk szereplőként azért a neved is szerepel.
Igen, hát olyan konkrétan akkor szerepel a neve, amikor konkrétan mondjuk az nagyon megrendítő a Hasnyálmirigy napon, egyszer találkozunk egy bulin, egy ilyen nyári esti rendezvényen, és borzalmasan megörülök neki, és akkor ezt például leírja. De ez akkor ez valóban egy naplószerű, az a maga, ez egy napló, hát az is a cím, hogy Hasnyálmirigy napló, ott ez valóban úgy történt, és úgy volt, ahogy megírta. De amikor regénybe építi be azokat a szövegeket, akkor nem.
Persze, akkor átalakulnak.
Vagy azt például senki nem tudja, hogy a HC, a Harmony & Celestis 371-es, az első, az legutolsó számozott mondata, írás, az én vagyok, az rólam szó. És ezt a dedikációban nekem meg is köszöntem a 371-esnek, közben hát én köszönöm neki. De visszatérve a kérdésedre, tehát pont a HC-ben van egy pár írás, amit beletettem, és ezek nem hosszúak és hihetetlenül szépek és jók és erősek. Mondjuk a nagyapja, Eszterházy Móricz, ugye, aki még miniszterelnök is volt egy rövid ideig, de aztán hamar elegett lett belőle. Egy nagyon nagy figura volt. És a Nussbaum úrral való találkozása például szenzációs, fantasztikus. Aztán konkrétan szintén a HC-ben van egy zseniális elbeszélés, egy kerek történet, hogy az Eszterházy család, a papája fölnyalábolja az egész családot, Három gyerek van, tehát a könyvben három gyerek, de ezek is megtörtént események az ő életében. És akkor mama, papa, három gyerek el a Kárpátiába, Kárpátia étterembe, ahol le akarták enni, és le is ették rendszeresen a külföldi Bécsben élő nagynéni által italjott kuponokat, amit ma már nem értenek, hogy az mi. Az úgy volt, hogy a 60-as években, aki ide látott külföldre, az kapott kuponokat, amiket lehetett tenni különböző kijelölt éttermekben. A Kárpáti akkor egy nagyon menő étterem ott a városban. És viszont ez csak úgy lehetett, ha eljátsszák, hogy ők osztrákok, vagy németek. És mert a papa az remekül beszélt, anyanyelvi szinten beszélt németül, azért a mama is beszélt, és már gyerekek is tanultak. És akkor, hát ez valami szenzációs. Az van olyan mérhetetlenül szellemes, és azt írhatta volna bárki. Tehát úgy értem, hogy hol van itt posztva, hol. Ez egy kerek, szellemes, vitriolos, ugyanakkor egy szenzációs.
De azért, hogyha az ember elbotlik a szőnyegben utána, akkor magyarul kiállt fel. Tehát ugye van egy ilyen, ugye a végén ez a csattanó, tehát ugye az anekdotikus történeti írásnak van ez a technikai része, hogy a végére azért oda kell tenni egyet. És amikor már ugye volt egy ilyen magában beszélő pincér, aki elmondja, hogy hát micsoda népek ezek, a fene egye meg őket, hát most csak a röviden...
Gondolta a pincér.
Igen.
Egy óriási káromkodás.
Egy nagyon hosszú, féloldalnyi, igen, zseniális.
Jól, én is szoktam felolvasni, de Péter olvasta
fel. A színész félre, és akkor félre igen, mondja.
De azt még a közönség nem tudja, csak csodálkozva hallgatja. Te itt szóra ráncigálsz engem, eljátsz itt a nagy... Hát itt vagytok,
pedig én a büdös békát is.
Hát nem vagytok senki. Lenyomtuk rajtatok azt a kapros rákot is, az ugyanolyan romlott volt, mint a... Hihetetlen, ugye? És utána gondolta a pincét, és miért, és nem tudom, alázatosan
meghajtott. De hát ilyen a világ. Egyébként ez például időtől függetlenül ez ma is így megy.
Szóval ezeket tudom például hirtelni, ajánlani, de ez azért itt minden írás mondom olyan, hogy nagyon meg lehet szeretni az eszterházat, és nekem az a reményem természetesen, ezt is írom az előszóban, hogy ha valaki a hátszínből elolvas ezt a pár írást, vagy a semmi művészetiből a görög Miki történet, ami Blasz 2-es Csillagy SC teli bolcsocistának a története, elképesztő nyelven van megírva. A Péter tudta ezt a nyelvet, mert ő maga is focizom sok-sok évig.
Igen.
És az állat érdekes volt, én is sokszor tapasztaltam, és először meg is lepődtem, amikor még nem ismertem annyira Pétert, hogy hogy váltott át a grófból, vagy az intellektuális íróból, hogy váltott át egy Blasz 2-es focista.
Igen.
Nyelvére és hihetetlen argójára. Csak néztem. Na ez ilyen nyelven, ez is egy fantasztikus történet. Fantasztikus. Tehát, hogy már nem tudom, mit írtam az előszóban, de valamit akartam. Ja igen, hogy az a reményem, hogy ezeket az írásokat elolvasva kíváncsiak lesznek az egész könyvre talán. Hogy, ja, hát ha ez ilyen jó, akkor majd ki fog jönni, hogy egész is jó. Csak hosszabb.
Én is az a nagy többség vagyok, aki rettegtem Eszterházy Pétertől, és Nádas Pétertől is. Szóval ők ketten voltak ezek a nagy íróóriások, akik itt mozognak körülöttünk. Lehet velük találkozni. Én emlékszem, amikor először találkoztam az Eszterházy Péterrel, meglepődtem, hogy akit íróóriásnak és tényleg klasszikusnak nevezünk, ennyire kedves és ennyire emberi ez az ember, és ennyire humoros és szóval egy nagyon jó tapasztalat volt, és én is az egynővel kezdtem, és utána a Hasnyálmirigy naplóval, és onnan fejtettem vissza az életművet, mert úgy tudtam. Először az embert szerettem volna valahogy megérteni és megismerni.
Hát a Hasnyálmirigyból meg.
És abból lehetett a legjobban, és onnan tudtam közeledni a többi könyvéhez, hogy tudjuk azt, hogy ő milyen eszenciálisan írt, és milyen csodálatos idézetei vannak, amiket máig használunk, vagy szófordulatai, hogy ő az ő szóhasználata a mindennapokban milyen volt? Ő a munkában játszott ennyire a nyelvvel, vagy amikor ti beszéltetek, akkor is fel lehetett ezt így ismerni?
Volt egy nagyon sajátos stílusa, ez kétségtelen. Először például nagyon furcsálottam a telefonbeszélgetéseimben. Szia, drágám! Ez olyan kifejezéseket használtam, hogy először írtam, úgy gondoltam, hogy na de hát, drágám! És úgy mondjam, rá kellett állni például a Gittával, a feleségével. Volt egy nagyon sajátos, eredeti humoruk, de jó vaskos néha. És meg kellett tanulnom Eszterházy és Gittával, hogy ez ebben úgy bele tudjak helyezkedni, és be tudjak illeszkedni, és magam is fel tudjam menni ezt a fajta beszédmódot, és nem tudom. Nagyon mindenkitől különböző összetéveztetett stílusa volt személyes beszélgetésben is. És valóban volt egy olyan kedvesség és odafigyelés. Ugye ez összefügg, tehát amikor az előbb beszéltél arról, hogy jegyzetelt mindent, meg odafigyelt, és bármi, amit nem ismert, vagy érdekes volt számára, az rögtön. És akkor annak utána is kérdezett.
Igen, én inkább megfigyelőként láttam, hogy viszonylag kevésszer találkoztam vele hozzád képest, mert csak ilyen hivatalos vagy félhivatalos alkalmakor. De én mindig azt figyeltem meg, hogy ő sokkal többet figyel, mint amennyit beszél. Ez például
elnél akkor... Nem, azért ő nagyon
szeretem. Jó, igen, de amikor... Jó, de az egy másik...
Szeretem
amikor...
dumálni a munkájáról,
igen, mi történt. De mindig megelőzte ezt egy ilyen megfigyelés. Mit mondanak a többiek arra...
Igen, mert valószínűleg például nem rendeltél vele még itt. Nem,
én a Marcit hamarabb ismertem, mert az életem első szakaszában én is sokat rúgtam a labdát, és... majdnem egykorúak vagyunk, tehát én például hamarabb ismerkedtem meg a Marcival.
Az öcsével.
Az öcsével, mert ugye a Honvédba focizott, meg előtte az Izzóban, és akkor én meg a Vasasban, és akkor viszonylag sokszor találkoztunk, meg az unokatestvérem a Honvédba játszott, és akkor így ismertük egymást gyerekkorunkban, hát akkor 14 éves voltunk, 15.
Nem, csak arra
hogy rendelt az étteremben?
Hogy azt a hihetetlen érdeklődés, de szenvedélyes érdeklődés. Akkor viszont tényleg nagyon, mert akkor nagy volt a tét.
Igen.
Mit fog ebédelni, vagy mit fog vacsorázni. És az nagyon nem volt mindegy. És mindenhol, akár ismerték, akár nem, egy idő után ott újja köré csavarta a pincét vagy a séfet, mert látták rajta ezt a nem is az, hogy szakértő érdeklődés, de hogy itt egy komoly ember rendel, aki tényleg komolyan érdekel, hogy mit fog enni, és hogy az miből áll, és hogy csinálják, hogy készítik, milyen style, milyen
igen.
módon, nem tudom, és erről hosszan és mélyen, ugyanúgy, hogy a borokról is el tudok beszélgetni. Szenzációs volt. Amiben benne volt ez a kettősség, tehát egyrészt a minden iránt való érdeklődés, ami az ő dolgozó szobáján kívül esett, és Nini, milyen szép és színes a világ. Szeretett élni. Mikor szeretett élni, szeretett enni, szeretett...
Szeretni.
Nem, igen, szeretni. Szeretett körülnézni a világban, utazni.
Mindig kinézett szeretett, a felolvasás közben, hogy lássa, hogy figyelnek-e azok, akik ott ülnek. Rá.
Igen.
Sznobista közönség ül ott, akiket így megvették a jegyet, vagy pedig így...
Hát nagyon fontos volt neki,
a kapcsolata.
Ezt is írom az előszóban, hogy akárhol voltunk, ahonnan aztán még este, éjszaka nagyon kellemetlen ott hazamenni, bumrizni éjszaka kocsival hazáig. Tehát jó lett volna már indulni a fellépés után, hogy az abszolút nem érdekelte. Addig, amíg volt
kérdés
illetve dedikálta a könyv, vagy ajánlás belein, addig ő ott ült, és legnagyobb érdeklődéssel. És a legnagyobb szeretettel. Fontos volt neki. Hát persze, mert a legfontosabb az olvasó, tehát hogy nem, ez nem egy üzleti kérdés, hanem vigyék haza a könyvet és olvassák el. Én is
írjuk
a lemezeimet CD-kkel, hogy nekem mindegy, a legszívesebb ingyen osztogat. Azért csináltam meg, hogy hallgassák.
De az említott kiadásban van egy ilyen kis rövid részlet erről, hogy most mi lesz? Vajon mi ég rá az én nevemre? Igen. Vajon előveszik-e a könyveimet? Vajon visszafelé minősíti-e az én életemet az, amit most közreadok? Ugye ez a hogyan viszonyulnak majd hozzám az emberek, ha megtudnak valamit, ami ugye ilyen meghökkentő és hiperrealista valósága pontosan ebből a 60-as, 70-es, 80-as évekből.
Hát igen, arra emlékszem, hogy
de az másokat is,
nem lehetett tudni, hogy mind dolgozik, tehát ugye befejezte a harmóniát. Ez egy 9-10 éves munka.
Körülbelül, igen.
Mellesleg olyan melléktermékeken kerülközően, mint az egy nő.
Igen, igen.
Ugye azt közben
igen, írta. Igen.
Vagy egy csomó publicisztikai kötete jelent meg, amiket szintén közben lehetett. Hihetetlen. Tehát még a hanghangrófnőt is, szóval nem lehetett érteni. Ezt nem lehet fölfogni észre, hogy egy nagyon nagy formát, élete első nagy regényt írja, miközben már sok nagy terjedelmű regény, de amire azt mondjuk, hogy na, ez a nagy regény. Ami hát szerkezetileg egy bonyolult felépítésben, formailag, nem tudom, nagyon-nagyon oda kellett figyelni, és nagyon-nagyon rajta kellett lennie. És ehhez képest én már jártam úgy, hogy egy ilyen nagy formájú munkát abba kellett hagynom két év dolgoztam valami, és utána 4 évvel később fogtam bele újra. Hónapokban, csak azt kellett hónapokban, hogy felvegyem a saját gondolatmenetemet, hogy ott mik voltak, milyen vezérmotívumok, milyen hangszer,
mi
szerkezet. Na most, tehát, és ebben a nagy munkában, ahogy mondom, iszonyatos koncentrációt és odafigyelést és memóriát igényelt, ugye mindig kézzel írt ráadásul, tehát nem úgy volt, hogy a kompjúterem könnyedén utána
nézett. A4-es spirálfüzetekbe
írt. Rendesen, igen. Közben meg tudott írni ilyen dolgokat, ami más írónak komoly
évek
lennének, nála is azok, csak fölfoghatatlan. Tehát minden esetre, amikor ezt befejezte és pontot tett rá, akkor érte ez a sok, amikor ugye elétolták, ő magáról akart kikérni, nem a papjáról, magáról. És ezt kapta csomagként, és nem lehetett tudni, csak a Gitta tudta a feleségére, hogy dolgozni. Én állnak kérdeztem, hogy gyanús volt. Mindig valahol találkoztuk őt az aktatáskával, mert például honnan jössz? Na semmi, a könyvtárból. Egy hét múlva. Akkor találkozunk, én onnan jövök, mert nem otthonról, nem. Szóval szép lassan kiderült, hogy állandóan mozog a pénzt. Aktotáskájában jön, megy. Na most ezt nem rával, hát ha lehetett, akkor sehova nem ment, ha bennünt a dolgozó szobájába csillagjön. Tehát gyanús volt. De az Istennek nem. És amikor mindig megkérdezem, mind dolgozik, akár hasalt, összevisztem, mert máskor mindig elmondta. És akkor viszont ilyen kérdéseket tett fel, vacsoráztunk. Már-már banálisan gyerekes, és amit nem gondolná az ember, hogy a leszállítként a fölteszünk. Azt mondja, Laci, szerinted a, ha az embernek a, tudom, a Bauer, a Bauer Tamásról, vagy nem tudom, ki nem kiderült, hogy Ágos volt az apja, egy bizonyos közéleti szereplő, akkor az kihat a gyerekre is, hogy nem hagyhatsz ilyet, ki tehet az apján. Még egy apa tehet a gyerekéről valamennyire, de fordítva ez aztán abszolút nem igaz. Én a Csurkában nem azt nem szerettem, hogy az apja nyilas volt, hanem azt szerettem, hogy ő az. Tehát ugye, hogy miért tenném felelőssé a gyereket az apáj, az anyáj, szüleim. Nem is értem, hogy ezt szeretem. Persze, mert benne ez, amit te mondasz, ez dolgozott és dolgozott, hogy neki egyszerűen majd ki kell jönni. Egyébként a legnagyobb, bocsánat, még ezt befejezem, a legnagyobb szorongás nem ez, tehát nem a nagy közvélemény
a család
jelentette számára, hanem a család. Mert egy nagyon nagy család. Itt nem csak a feleségről és a gyerekeiről van szó, meg a testvéreiről, hanem egy egész Európában kiterjedt. Tehát neki, ugye az volt, engem is felhívott, mielőtt megjelent a könyv, hogy elmondja, hogy meg fogja el, tudja róla, hogy ez meg fog jelenni. Tehát minden barátját és rokonát fölhívta, és ezek között ilyen 80 éves tantikak Svájcban, Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, mindegyikkel beszél, és hát nem örültek neki. Minek hisz te ilyeneket? Miért kell kiteregetni a családi szennyest? Miért tudom, senki nem tudna róla, nem írná. Szóval tulajdonképpen mindenhol csak inkább ellenállással és tiltakozással találkozott a családján belül, nem mindenhol, de a legtöbb.
De az igazság, ami azért kulcsszava az Eszterházy életműnek, az arra kényszeríti az embert, hogy írjon.
És az fontos dolog
igen,
volt,
és azt gondolom,
nagy
hogy...
emberi cselekedet volt ezt megírni. Nem.
Ezt légy szíves most, hogy tisztázzuk, hogy mi történt, mert ezt nem mondtuk el, hogy csak a Harmóniáról kezdtünk el beszélni, és felmerült a javított kiadás, de nem mondtuk hát el, lehet, hogy valaki nem tudja.
Az hogy... érdekes, azért említettem a Harmóniát, hogy ez nagyon nagy munka volt, tehát azt nem tudom, hogy felfogják-e az emberek, hogy milyen az valami 10 évig dolgozni. Mondjuk a Nádas vezette be 18 évig a párhuzamos történeteket. Milyen ez? Tehát én ha már 2-3 évet dolgozom valamin egy zenés darabon, vagy szóval ilyen nagyobb egy darab, balett zenén, akkor már nagyon meg vagyok 60 évtől. Egy dolgon, egy.
Igen.
Tehát itt egy több száz éves történet.
Ez nem kérdés, csak mondom, hogy ez egy elképesztő.
És ez egy kutató.
És ez, ennek az a lényege, hogy az első rész az a minden metaforikusan természetesen minden egyes bekezdés, ez számozott 371 részből áll, minden édesapám, így kezdődik. Ami gyakran az esetek többsége nem az édesapja.
Hát persze, hogy nem. Hányi...
Ez egy játék.
Nem az apja látta.
A második kötet pedig valóban egy családtörténet, majdnem mint egy klasszikus családtörténet, természetesen ott sem, hogy mondjam, hagyományosan, mint a Tibó család, hogy föl van építve, de abszolút az Eszterházy családtörténet. Tehát magyarul ír az apjáról egy hatalmas könyvet, hol metaforikusan, hol valóságosan. Az a lényeg, hogy innen jön belőle ez a szöveg, és talán az apjáról, ahogy befejezte ezt a könyvet, és még meg se jelent, tolják elé azt az aktát, ahol kiderül, egy vastag aktát, hogy jelentett az apja az AVH-nak, a belügynek évekig. Ez egy valódi, igazi nagy dráma, és egy nagyon nagy dilemma egy írónak.
Te de... mit tudsz erről a dilemmáról? Dilemmázott ő ezen, hogy megírja ezt a kötetet, vagy ez igen, egy teljesen nem. Egyértelmű írói?
Nem, hát először a sok van, a megrendülés,
Ezt a napló részlet egyébként leírja. Tehát azért igen, a válogatásban nagyon jó így van, hogy olyat tettél bele, amiből ez az út
igen, így van, az út,
megrajzolódik.
A javított kiadásból lesz szerepel pont valóban. De nem sokkal hezitált. Szóval volt egy, hát egy megrendülés, egy sok, és aztán minden arra vezette őt. Különösen azért hangsúlyoztam, hogy a harmónia az édesapám.
Igen.
Hogy ezt meg kell írni. És megtette, megjelent, és hát a jobb oldalon volt egy kis mocskolódás, szokás, egy kis ötözködtek, nem tudom, mit csinált, hogy lehet. De alapvetően azt hiszem, hogy az általános fogadtatás szintén a megrendülés volt. Már, és nagyon fontos hozzátenni, hogy egy nagyon nagy írás, jó írás. Nem csak arról van szó, maga a téma.
De ugyanakkor mindannyiunk helyett, vagy ennek az egész világnak a szereplői helyett történő. És nagyon, szóval, lehet erről beszélni, de ugye azért a mi világunkban nem történt meg az a nyílt szembenézés a múlttal, ami egyébként a Szovjetunió összeomlás után a kelet-európai régióban, mondjuk például Lengyelországban vagy Németországban megtörtént.
Így van.
Tehát így nagyon külön papír kellett, hogy nem tudom, megnézhest, hogy mit...
Ezért is nagyon fontos.
És azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ez a csönd, vagy ez a nem mondok semmit, ennek ott így van, hogy hát mindenkinek a története benne van, függetlenül attól, hogy most akkor jelentette valaki, vagy ügynök volt, és akkor néha a zászlóra tűznek egy-egy ilyen ügynök ügyet, mert akkor azzal lehet az ellenfél politikai csoportosulását, nem tudom, ekézni, de valójában az a kollektív szembenézés, amire szerintem szükség lett volna, az elmaradt. Egyébként pont az Eszterházi sok-sok közéleti írása pendíti ezeket, hogy tessék ezzel szembenézni, mert a lelkiismeretünk tisztasága
hát igen, ezért
ezt követeli meg.
Hogy is szenzációs volt a publicisztikájával.
Hát és abból azért ebben szintén van egy pár fontos, ezért, hogy ez sokféle embernek kínál ilyen nyalintást, hogy mi az, amit...
És ahogy azért szembenéző a betegségével is, és az egész életének a végével is, és ott sem volt kérdés, azt gondolom, hogy mennyire engedi be az olvasót, és mennyire írja le annyira tisztán, ahogy ez történik vele. Lezárásképpen, hogyha három szóban kéne elmondanod, hogy ki volt Eszterházy Péter, akkor te mit mondanál róla?
Három szó, vagy három mondat?
Mondat is lehet.
Egy nagy író volt Eszterházy Péter, egy nagy gondolkodó, és egy nagy ember.
És egy jó barát, nem?
Hát jó barát természetesen, de a nagy emberben.
Igen, és hogyha neked három mondatba kellene elmondani, hogy az irodalomban Eszterházy Péternek milyen szerepe volt, akkor te mit mondanál?
Hát én a nyelv nagy felszabadítájának gondolom. Mindig van a mi irodalmunkban egy-két olyan pillanat, erről az elején beszéltél is, hogy hol érjük utol a nem tudom, fő sodorát az irodalomnak. És vannak ilyen nagy nyelv megújítók, Kazinczy korszaka ez. Ilyen irodalmi vezérként
hoz egy,
igen, jön a Petőfi, és lehántolja ezt a
barokkos,
igen, meg ezt a klasszicista algoritmust, és akkor onnan már lehet írni, nem tudom, lehet rímeltetni dolgokkal.
Nyelven, igen.
És Adi ilyen, aztán József Attila ilyen. És amikor olvassa az ember ezt a szöveget, vagy ezeket a szövegeket, én ott a 70-es évek végén kezdtem el olvasni, hát életkoromból adódóan, és abszolút nem értettem a terminőségét, én azzal kezdtem. Hát akkor jelent meg, két könyvjelző volt benne, hát ez egy nagyszerű dolog, az emberek kevés olyan könyvben, mert két könyvjelző van benne, piros meg fehér, és azt kezdtem el olvasni, és abszolút nem értettem, hogy mi van benne, de aztán éreztem, hogy ezt el kell olvasni, még mondták mások is, akik okosabbak voltak nálam, hogy ezt el kell olvasni, hát enélkül hova.
Azért érdemes időnként kétszer elolvasni egy könyvet. Nekem is rengeteg kamaszkori olvasmányom van, ami akkor is lenyűgözött, ugye? Dostojevszkij regények, Thomas Mann regények, nem sorol hossza, lenyűgöztek. Valamit nem értettem, de valami megragad bennem, valami nagy érzett, hogy ez a Pali hogy tud írni, micsoda fantasztikus tudás van mögött, de milyen izgalmas, amit feszel, stb. Újraolvastam 25-30 év múlva, ez a Budenbrook házat most olvastam számomra két évvel ezelőtt, és bejött. Újra bejött, csak már egészen máshogy nice. Olvastam, hát hiszen közben az a felrakódott, egymásra rakódott tudás halmaz, ami az emberben benne van, ugye, évtizedek során, az már, már azzal a szemben, már nem tudom úgy olvasni, mint 16 éves.
De nem is kell, mert
nem,
de tudni kell,
hogy benne külön... a szép.
Hát persze. Ezért oda kell kínálni, és azt gondolom, hogy a válogatásban pontosan ez a csodálatos, hogy nem egy szöveget viszünk, egy regényt viszünk az emberekhez, hanem ezt a válogatást, hogy, hogy különböző életkorú emberek ugyanolyan lelkesedéssel, akár olvastak ezt, amit akár nem, mert ha olvastak, akkor is visszaköszön nekik, hát emlékszem, ezt már olvastam, valahol fú, de érdekes, 10 éve nem olvastam, vagy 15, vagy tavaly előtt olvastam utoljára, megint felpendíti azt az érzést, ami akkor megérintett, amikor először olvastunk, és aki meg először találkozik, azt mondja, hogy tényleg, hát milyen klassz, hát el akarok olvasni még ilyen anekdotákat, tehát tudnom kell, hogy mi volt a 60-as, 70-es években, mi ez a kupon ügy, vagy hogy működik az, vajon a pincér ma is, amikor kihozza az ételt, akkor másra gondol, mikor elénk teszi, és nevet azon, hogy megesszük a romlott békacombat. Szóval ezek azért olyan kérdések, amik foglalkoztatják
az embert. Azt mondja, hogy mint gyerek, ugye, mert ő gyerekként szerepel abban a történetben, a Kárpátia kupollelvéses történetben, azt mondja, érdekes. Én eddig azt hittem, hogy a virágék, mert virágiknál ég a virág, teszik már a rántott, eddig azt mondom, hogy szegény ember akkor. A rántott békacomban drága az étlapon. Eddig azt hittem, hogy szegény.
De te csomó ilyen van a fejünkben, nem?
Igen, tehát... sziporkázik. Nagyon köszönjük, jó, hogy itt voltál, és nagyon köszönjük, hogy kicsit meséltél Péterről.
Beszélhettem erről, és nagyon örülök ezeknek a spakit könyveknek a sikerén.
Nagyon, mert rengetegen hallom, olvassák.
Veszik, érdekli őket.
Igen.
Ez egy nagyon-nagyon jó dolog is, hogy kezdeményen.
Igen. Köszönjük szépen, nagyon.
Továbbra is.
Köszönjük szépen, szia!
Szervusz!
Sziasztok!